Köszöntöm az adó info hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Fajcsák Gábor, a Szeresem adóüzletágának vezetője. Múlt héten az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága akkor még jelöltként meghallgatta az időközben esküdtett Kármán András pénzügyminisztert. A műsorban a következő percekben a Tisza kormány adópolitikai terveiről fogunk beszélgetni. Elsősorban a vállalati szféra lesz majd a fókuszban, de azért kitérünk az SZJA-val kapcsolatos tervekre is. Nézzük, hogy melyek voltak a legfontosabb elemei a javaslat csomagnak, melyek voltak a legfontosabb elemei Kármán András pénzügyminiszter expozéjának.
Azt kell, hogy mondjam, hogy a leghangsúlyosabb, legalábbis költségvetési kihatások szempontjából az nyilvánvalóan az SZJA csökkentés volt. Legalábbis elsőre talán az becsülhető a legnagyobb léptékűnek. Ezen kívül nyilván nagyon sokak számára érdekes, és akkor az így költségvetésileg is adott esetben fontos lehet, hogy a katához hogyan fognak hozzányúlni, mennyire fogják kiszélesíteni az alkalmazók körét, hogy újra több százezer ember használhatja, hiszen akkor az megint egy komoly költségvetési tétel lesz. Ezen kívül, ami nagyon fontos és hangsúlyos változásnak tűnik még, az az egyes termékek áfakulcsának csökkentése. Itt azért inkább szociálpolitikai célok valósulnak meg, ha ezt elsőre jól látjuk. Ugye a gyógyszerek, vényköteles gyógyszerek áfamentességéről hallani, a tűzifa áfájának kedvezményes kulcsa csökkentéséről, illetve az alapvető élelmiszerek áfájának ugye a 5%-ra csökkentésére tettek még javaslatot előzetesen. És akkor ezen kívül ugye vannak szimbolikusabb adóügyek is, mint például a vajonadó, aminek a bevezetéséről hallani, és azóta már a meghallgatás óta ugye egy kormányrendelet ki is jött arról, hogy június 5-ig ezeknek a kidolgozását meg kell kezdeni, a vagyonadó szabályainak a kidolgozását meg kell kezdeni, valamint a társasági adóban hallani az adókedvezmények rendszerének átalakításáról. Itt is, ha jól értettük, megvizsgálják, hogy megfelelően szolgálják-e a gazdaság érdekeit, és adott esetben felülvizsgálják, hogy mi az, amire nincs szükség, de erről még nem lehet sok konkrétumot hallani, és akkor még ilyen kisebb tételek között talán, ami úgy jobban hallható volt, ez a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó adózásnak a felülvizsgálata, vagy az abban lévő adókedvezmények rendszerének a felülvizsgálata.
Nézzük akkor sorra azért, hogy mi az, ami várható, mi az, amit már tudunk. Ugye az adópolitikai intézkedésekről szólva megismételte Kármán András azt, amit már tudni lehetett korábban is a Tisza kormány adóterveivel kapcsolatosan, hogy többsávos adórendszert vezetnének be, tehát ugye egy két adó kulcsban gondolkodnak, ami a személyi jövedelem adózást illeti, és ugye itt lenne egy ilyen 9%-os alsó határ, ezzel adózna a medián keresetig tulajdonképpen az összes kiskereset vele együtt, a minimálbér is. Mit lehet itt tudni a részletekről?
Adótechnikailag ez egy picit más megoldás, mint a több kulcsos adó. Szerintem kifejezetten figyelt arra egyelőre, legalábbis így látszik a kormány, hogy ne több kulcsos adó legyen, hanem ezt a régről ismert és régen is alkalmazott úgynevezett adójóváírás rendszerét hozná vissza, ami azt jelenti, hogy alapvetően a 15%-os kulcsot azt a mindenkinek a saját egyéni bérezésétől függően akár 9%-ig csökkentenék, tehát azt az adóterhet, a 15%-os adóterhet akár 9%-ig csökkentenék, de egyébként ez nem 9% lenne, az kifejezetten csak a minimál béresekre vonatkozik, és a minimál bér, valamint a medián bér között, amire ők most jelenleg 625.000 forintot mondtak, de nyilván ez egyébként folyamatosan változik, az még így nem hallottam, hogy majd ezt a medián bért ezt évente egyszer, vagy folyamatában, vagy évente néhány alkalommal fogják megállapítani, de nyilván feltétlenül évente egyszer megállapítják a medián bért és a minimál bért, és akkor a kettő között összegeket, azokat arányosan, minél többet keres valaki, annál kevesebb adójóváírást kap, azaz így változik az adó terhelése, tehát itt azt kell, hogy mondjam, hogy a 9-15% között akár tizedes lépések is lehetnek, tehát ez a mindenkinek az egyéni saját fizetésének az összegétől függ.
Tehát akkor ez így klasszikusan nem is nevezhető több kulcsos adórendszernek, ahogy említettük.
Ebből a szempontból nem. Ez egy ugye, valójában ez egy kedvezményrendszer az egy kulcsos adórendszeren belül.
Ugye nagyon sok kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy a Tisza kormány megtartja az anyák SZIA mentességét, és ezzel kapcsolatosan is elhangzott ígéret, amellett, hogy arra vonatkozóan is, hogy a duplájára emelik a családi pótlékot. Mi az, amit most az SZIA mentességgel összefüggő kedvezményekről lehet tudni?
Igazából nem sokkal több. Egyelőre az a kommunikáció, hogy minden olyan kedvezmény, ami eddig elérhető volt, megmarad, és ezen felül lesz még ez a további adócsökkentés. A adócsökkentés, az SZIA csökkentésnek, ezt az adójóváírásos rendszerének a költségét, azt nem más kedvezmények elvonásával próbálják majd fedezni, hanem ugye ezt lehet nagyon sokfajta kommunikációból hallani, és sok egyéb módon. Talán az egyik mondjuk az a vagyonadó, még ami így az adórendszeren belülről mint forrás érkezne, és sok egyéb más forrást neveztek még meg, de alapvetően a SZIA kedvezmények rendszeréhez egyelőre a mi információink meg értelmezésünk szerint nem fognak hozzányúlni semmilyen formában.
A vagyonadó, mit tudunk most, milyen formában fog majd kivetésre kerülni? Ugye ott az egyik indok, amelyet említett a pénzügyminiszter, az volt, hogy Magyarország a második legmagasabb a vagyonok szélsőséges eloszlását tekintve, és hogy ez is indokolja az új adó bevezetését, de a gyakorlatban hogyan fog majd kinézni, mi alapján fogják kiszámolni, és mekkora mértékű lesz?
Hát általánosságban is elmondható, hogy egyelőre az adójóváíráson kívül nem igazán lehet konkrétumokat tudni a tervezett adóváltozásokról, viszont más adónemek esetében még úgy lehet tippelni nagyjából, hogy mire is gondolhatnak, vagy milyen irányok is következhetnek. A vagyonadó az a adó, ahol ezt a legkevésbé lehet tudni, hiszen ez egy teljesen új vagy adó nem lenne a magyar adórendszerben, így nem nagyon látszik az, hogy ez majd pontosan hogyan fog megvalósulni. Két olyan információ hangzott el a vagyonadóval kapcsolatban, ami egy pici irányt mutat. Az egyik az volt a miniszterjelölti meghallgatáson, hogy a sikeres országokat tekintenék példának, és hogy onnan ők azt szűrték le, hogy a lehető legszélesebbre kell az adó alapba tartozó eszközöknek a számításba vételét tenni, ami nekem arra utal, hogy nyilván a konkrétan is megnevezett pénz, értékpapír és mondjuk az ingatlanok kérdéskörén túl nagy valószínűséggel akár a cégvagyon, akár az egyéb ilyen különlegesebb vagyonelemek, mint az arany, vagy a műkincsek, akár szóba jön majd, amikor a vagyonadó tekintetében valakinek felmérik a vagyonát. És a másik, ami úgy már közismertebb, hogy ugye 1 milliárd forintos vagyontól fizetnék 1%-os mértékkel. Ugyanakkor nagyon-nagyon sok, és ez tipikusan az az adó nem, ahol az ördög a részletekben rejlik, azt sokkal fontosabb tudni az 1 milliárd és az 1%-on kívül, vagy helyett, hogy hogyan állapítják meg azt az 1 milliárdot, kinek a vagyona számít egybe, családon belül ki az, akinek külön számít, egyébként milyen módszerrel értékelnek cégértéket. Még az se teljesen világos, hogy általános vagyonadó lesz-e, csak ez várható, ugye erről beszélnek. Az általános vagyonadó az ugye azt jelenti, hogy tényleg mindent figyelembe vennek, de ami még inkább fontos lenne, hogy ez egy nettó vagyonadó lesz-e, azaz a vagyonelemek mellett az adott esetben hitelek, tartozások, azok levonhatóak-e a vagyonadó alapjából, és egyébként számos nagyon izgalmas kérdés ennél az adónemnél felmerül, úgyhogy az, hogy ez mekkora teher lesz, azt addig, amíg a részletszabályok nem ismertek, ezt nagyon nehéz megállapítani.
Ugye azt is mondta az akkor még pénzügyminiszter jelölt, hogy elég jó képet lehet kapni arról, hogy valakinek mekkora vagyona van, ugye NAV, illetve egyéb központi adatbázisokat fognak használni. Ez valóban ennyire viszonylag egyszerűen leképezhető majd?
Azt gondolom, hogy bizonyos módszerrel igen, bizonyos módszerrel pedig nem. Tehát az, hogy valakinek milyen vagyontárgyai, vagyonelemei vannak, ugye a bankszámlája, a értékpapírszámlája, az már nem csak Magyarországról kapja az adóhatóság meg ezeket az információkat, hanem a világ számos pontjáról, nem csak az EU-ból, hanem harmadik országokból is. tehát akár Svájcból, vagy Angliából, az Egyesült Államokból kevésbé, ott inkább csak kérésre, vagy még úgyse, de alapvetően vannak egyezmények az USA-val is, információ cserére. Tehát elég széles képet lát a nem csak a Magyarországon, hanem világ más pontján tartott eszközeinkről is. Ugyanakkor, ahogy mondtam, nem ez lesz az igazi nagy kérdés, hanem azoknak az értéke. Hiszen nyilván a pénz és az értékpapír értéke azért általában könnyen felmérhető, az összes többi vagyonelem az viszont már sokkal nehezebb, bonyolultabban megállapítható. És azért itt azt is látni kell, hogy nagyon sok olyan egyéb kérdés felmerül, amit már említettem az előbb is, hogy kiknek számít mondjuk egybe a vagyona, de ezen kívül is lesznek-e csökkentő vagy növelő tételek, adott esetben számít-e az adott évi jövedelmem. Ugye itt vannak olyan országok, ugye ha már a sikeres példákról beszélt miniszter úr, ahol az adott országokban korlátozva van mondjuk a vagyonadó fizetendő összege az adott évi jövedelem 60%-ában, például Spanyolországban. Tehát, hogyha valaki egy évben nem keresett csak, most a csakot akár idézőjelbe is vehetjük, 50 millió forintot, de vagyonadó alapján neki 100 millió forint adót kellene fizetnie, akkor ott ugye ő az 50 millió 60%-át fizetné meg. Egész egyszerűen azért, hiszen az egy komoly likviditási probléma lehet, ha valaki egy adott évben mondjuk jövedelmet keveset szerez, de a vagyona alapján neki egy sokkal magasabb adót kellene fizetnie. De ez is csak egy példa a sok közül, hogy milyen nehézségek vagy problémák lehetnek ezzel az adónemmel, úgyhogy én abban reménykedem, hogy ezt nagyon körültekintően fogják meghatározni és megállapítani, mert egyébként Európában 12 országban volt vagyonadó, ma már csak 3 országban létezik, és azt hiszem ez tökéletesen bemutatja azt, hogy mennyire nehéz ezt az adónemet jól bevezetni, úgyhogy remélhetőleg egy nagyon minden részletre kiterjedő és széles körű gondolkodás lesz ebben, vagy akár a szakma bevonása is, egyeztetés a részletszabályokról.
Mennyire merülhet itt föl az problémaként, hogy a vagyonporlasztás, tehát hogy ugye óhatatlanul ilyenkor az egyes vagyonelemeket átruházza valaki másra, a családtagjaira, ezáltal mondjuk ugye csökkenti azt a vagyonalapot, ami alapján vagyonadót fizethetne?
Hát igen, ez egy tipikus probléma, és talán az egész adónem legnagyobb problémája, hogy ugye egyrészt, ha hagy benne a jogalkotó tervezésre lehetőséget adó elemeket, akkor nyilván ezek el is kezdenek megtörténni, ugyanakkor a másik oldalon, ha nincsenek benne ilyen rugalmasabb szabályok, akkor meg nagyon igazságtalan lehet. Hogy egy egyszerű példával éljek, mondjuk a családban együtt élő gyermekekkel közös vagyon, az mondjuk egybe számítana, tehát gondolok itt arra, hogy egy család mondjuk örökölt egy családi vállalkozást, és akkor ott az édesapa és a két gyerek, tehát az örök hagyónak a fia és mondjuk az unokái szereztek tulajdonrészt a cégben, és mondjuk ha kiskorúak és egy családban élnek, akkor ők erre fizetnek mondjuk vagyonadót. És vajon eltérően kezeli-e majd az adó azt, hogyha ez a két gyermek már nagykorú, külön családjuk van, és külön élnek az édesapjuktól, akkor pedig ugyanerre a cégre valaki akkor nem fog vagyonadót fizetni? Ugye ez egy nyilvánvalóan ugyanazon családon belüli, ugyanazon vagyonelemről beszélünk, de nyilván itt a fogalmi kérdés, hogy az egy család-e, aki már nem egy fedél alatt él, és akkor ugye ez egy olyan lehetőség, amit adott esetben kihasználhatnak azok, akiknél a vagyonadó mondjuk egy komoly terhet jelent.
Minden esetre ugye június 5-éig sokkal többet fogunk tudni majd a részletekről, ezért térjünk is át arra, hogy a tervek szerint ugye újra széles körben elérhetővé válik majd a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata. Mekkora lehet a kibővített érintetti kör, erről tudható-e már valami?
Sajnos nem, és még azt sem hallottam én legalábbis még sehol, hogy egyáltalán milyen módszerrel, vagy milyen elképzelés áll a kiszélesítés mögött. Ugyanis ugye jelenleg ami szűkítés történt ugye néhány éve, az ugye az volt, hogy a B2B ügyleteket kivették a lehetőségek közül, tehát amikor egy vállalatnak számlázottakat a arany, és gyakorlatilag most már csak a magánszemélyek felé nyújtott szolgáltatásokra tudják ezt igénybe venni, ezt az adózási formát, ami jelentősen lecsökkentette az ezt alkalmazók körét. Na most, ha ugyanazt hozzák vissza, ami volt, akkor valószínűleg ugyanazok a problémák nyílnak ki, hogy egyrészt sok százezer ember fogja alkalmazni, másrészt ne felejtsük el, hogy ott tényleg nagyon sok visszaélésszerű alkalmazás is volt abban a tekintetben, hogy akár munkahelyeken a munkáltatók vették rá az alkalmazottaikat, hogy váltsanak katára, hiszen így mindenkinek jobb, olcsóbb, jobban jár, ami nyilván a komoly költségvetési bevétel kiesést eredményezett, illetve a másik oldalról nem volt túl igazságos, hogy voltak olyan szektorok, ahol teljesen bevett szokás volt vállalkozóként, vagy lehetett vállalkozóként dolgozni, míg más szektorokban pedig csak az alkalmazotti lét működött, és körülbelül ugyanazért a munkáért, még ha más típusú munka is volt, de mondjuk egy ugyanakkor a munka teher mellett, ugyanakkor a fizetés mellett, ugye egy kata alany az jóval-jóval több pénzt vihetett haza. Tehát azért voltak olyan visszásságai annak az adórendszernek, ami szerintem komoly feszültségekhez, akár társadalmi feszültségekhez is vezetett. Ennek ellenére nem szabad elfelejteni, hogy nyilván ez az adóegyszerűsítés szempontjából egy nagyon-nagyon üdvözlendő adó nem volt, és én azt gondolom, hogy személy szerint is támogatom azt, hogy ha megtalálják annak a módját, hogy ezt az egyszerűsítést minél többen alkalmazzák, ugyanakkor azt nagyon remélem, hogy ezt oly módon sikerül megtalálni, hogy ne vezessen mondjuk az előzőekben említett hátrányokhoz vagy visszásságokhoz.
Ugye szó volt arról is, hogy a jelenlegi piac torzító hatású különadók rendszere a jövőben szintén átalakul, vagy hát akár meg is szűnik, illetve hogy a bizalmi vagyonkezelést érintően is jöhet változás. Ugye ez a bizalmi vagyonkezelés Nyugat-Európában már régóta bevett forma, itt Magyarországon csak az új polgári törvénykönyv elfogadásával került be a jogrendbe. Megvizsgálják a TAO kedvezményeket, ezek közül, az általam említett tervek közül melyiket érdemes kiemelni adószakmai szempontból, amihez talán a legnagyobb, a legtöbb remény fűzhető?
Hát azt gondolom, hogy itt ketté kell, hogy válaszom, mert amit így szakmailag és egyébként azt gondolnám, hogy egy kicsit társadalmilag is a legfontosabbnak ítélnék meg, ez a bizalmi vagyonkezelés kérdése abból a szempontból, hogy ez egy olyan űrt pótolt az újkori magyar jogrendszerben, és ezt kifejezetten szeretném kiemelni, hogy nem az adórendszerben, hanem a jogrendszerben, ami az örökléseknek a szabályozott öröklések rendszerét teremti meg, amikor egy család vagy családfő az saját maga szabályai szerint teheti a vagyonát, teszi a vagyonát az öröklésbe, és egyébként ez nagyon, nagyon fontos abból a célból is, hogy a már megteremtett vagyonok adott esetben egybe maradjanak és megmaradjanak, tehát a magyar vagyonos rétegnek a kiépítését és fejlődését szerintem nagyban elősegíti. Tehát ez egy Nyugat-Európában bevett, nagyjából minden országban elérhető forma, különböző eltérő szabályokkal ugyan, de az alapelvei nem változnak, az, hogy az egyes vagyonokat, azokat szabályozottan tudják birtokolni és átörökíteni, nem pedig az államra bízva azt, hogy mondjuk milyen törvényes öröklés rendszerét alakítják ki, vagy adott esetben egy haláleset esetén mi történjen a valaki által megteremtett vagyonnal, hanem ez saját maga tudja védeni és szabályozni. De ez nem keverendő össze az adókedvezmények rendszerével, tehát itt ugye főként a bizalmi vagyonkezelés esetében az jött szóba, hogy az indokolatlan, így fogalmazott, azt hiszem miniszter úr, az indokolatlan adóelőnyét felülvizsgálják. Én azt gondolom, hogy van több adóelőnye a bizalmi vagyonkezelésnek, lehet olyan, ami adott esetben ebbe a kategóriába eshet, és szerintem ezzel egyáltalán nincsen semmi probléma, ha felülvizsgálják.
De mégis mi lehet az indokolatlan adóelőny? Tehát mit lát adótanácsadói oldalon indokolatlan adóelőnyként?
Alapvetően azt, hogy van olyan lehetőség a bizalmi vagyonkezelésben, ami akkor is adóelőnyt nyújt, mondjuk egy cég eladás esetén, ha valaki nem vagyonkezelési céllal szeretné használni ezt a jogintézményt, tehát abszolút nem akarja átörökíteni az utána jövő generációra a vagyonát, hanem csak saját maga akar esetleg egy jelentős adóelőnyhöz jutni, és utána föl is számolja mondjuk a bizalmi vagyonkezelés rendszerét, jelenleg ezt 5 év után megteheti. Tehát kvázi saját maga mondjuk egy 5 éves várakozási idő után egy komoly adóelőnnyel tud mondjuk céget eladni, ami nyilvánvalóan nem az eredeti rendeltetésnek megfelel, azaz az, hogy hosszú távon valaki vagyont kezeljen, biztonságban tudjon és strukturáltan adjon át öröklésbe. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy ha valaki rendeltetésszerűen használja, és ezt szerintem érdemes kiemelni, talán a Katánál is ezekről beszéltek annó, ez a ki az, aki rendeltetésszerűen használja, és ki az, aki mondjuk elkerülésszerűen. Szerintem ezt a bizonyvagyonkezelésnél is hasonló szemmel lenne érdemes vizsgálni, hogyha valaki meghal, és a cégét átörökíti a gyermekeire, akkor a gyermekei ugye az aktuális piaci értéken, tehát már minden nyereségét élvezve annak a kicsiből naggyá nőtt cégnek, a cégértékének a megszerzésének, ő ugye egy illetékmentesen örökli ezt a vagyont. És azt gondolom, hogy itt lehet húzni egy ilyen határvonalat, hogyha itt tényleg valóban az átörökítés, a vagyon átörökítése és annak a hosszú távú családi kezelése a cél, akkor azt gondolom, hogy nehéz rendeltetése ellenességről beszélni. Úgyhogy én talán ebben ragadnám meg a nagy különbséget, hogy van, aki szerintem célnak megfelelően működtet egy vagyonkezelést, és egyébként ezt számos országban hasonló rendszerekben hasonló adózás mellett teszik, vagy pedig van, akinél tényleg lehetőség van arra, hogy nagyon-nagyon gyorsan egy adóelőny érdekében egy 5 éves időtávot kivárva valójában semmilyen vagyonkezelést ne valósítson meg, csak egy egyszerű adóelőnyt érjen el. Én azt gondolom, hogy ez nyilván egy tűnhet indokolatlannak, vagy akár ezt nevezhetjük indokolatlannak, és szerintem az a semmi probléma, hogyha ezeket megvizsgálja az aktuális kormányzat.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.